Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te gondot viselsz rólunk, és beváltottad minden ígéretedet. Köszönjük, hogy elküldted a várat szent lelket. Találtad, hogy ez alkalommal is olyan nagy szükségünk van nekünk is a te lelkedre, mint a te tanítványaidnak. Kérünk tégedet, hogy segíts, hogy megöresítsük önmagunkat, és hatalinkba te szent lelkeddel, áld meg ez alkalmat, hogy a te lelked hadd uralja ezt az összejövetelt is minden szolgálatban, akár éneklésünkben, imánkban, igeszólásban, hadd dicsőjön meg a te neved, és kérünk tégedet, hogy hadd végezz a te munkádat, amit szeretnél ez alkalommal is elvégezni, ami szívünkben, a mi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Amen. Testvéreim, Isten igéjét a Timóteushoz írott második levél első részéből fogjuk olvasni, a 6. verstől a 18-ig. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van, az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, megjelentetett pedig most a mi megtartónknak, Jézus Krisztusunknak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által, amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává, amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyenlem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a ma napra. Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg, a bennünk lakozó Szentlélek által. Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az ázsiabeliek mind, ki közül való Figellus és Hermogénes. Az Úr legyen irgalmas az Onésziforus háza népének, mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyenlette. Sőt, mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált. Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál a manapon, és hogy mi nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod. Amen. Köszöntünk mindenkit Isten házába ezen ünnepi alkalommal. Kívánjuk, hogy ez az ünnepi alkalom, a pünkösd ünnepe, ez teljen a szívünk meg örömmel, szent lélekkel. Valaki úgy mondta, hogy amit az Úr Jézus Krisztus vére megtisztított, azt a helyet a lélek betölti, megtölti. Hát tapasztaljuk meg ezen a délutánon minnyájan, hogy az Úr Jézus megtisztít, az Úr lelke betölt bennünket, és így tudunk lenni együtt ebben a házban, a szolgálatokban. Az énekkar szolgálatát kérjük szeretettel, azután Olá Csaba testvér fog szólni.
Zúlnék a távolban a mennyei ár, Úr Jézus őnyet felig majd megivár. Már éget szükségeket szánt, megettük a népet, helyez ma álló közön mire vár. Szúkoz őnyet ár, őrölj a tím is vár. Dicső szerelmet adják hozzá,
és szeretnék először felolvasni az apostolok cselekedetei negyedik részéből a nyolcadik versnek az álmondatát. Ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk. Kérdés fogalmazódott meg bennem pünkös kapcsán, hogy milyen az, amikor egy hívember megvan telve szent lélekkel, vagy mi történik vele, amikor megvan telve szent lélekkel, vagy mi történik a körülötte lévőkkel, és mi történik általa, aki megvan telve szent lélekkel. Úgy, ahogy olvassuk itt az igében, történetesen Péter apostolról, de nagyon jól esett, a héten foglalkoztunk olyan emberekkel, akik szent lélekkel teljesek voltak. A heti igényben elsősorban az ószövetségi emberekkel foglalkoztunk, akiket említ Isten igéje, és nagyon megdöbbentett az, hogy sajnos voltak olyan emberek is, akik történetesen, hogy pénteken is hallottunk, Saulról nagyon szépen kezdte, sajnos, hogy rosszul végezte, és figyelmeztetés az, ami számunkra, de sok olyan emberről olvashatunk Isten igéjében, hogy megvoltak telve Isten szent lelkével, jól kezdték is életük végéig, kitartottak. Nekünk is szükségünk van a kitartásra. Egy személyt említenék meg, akiről olvastunk a héten, aki foglalkoztatott engem is az igében, Kálebről. 12-en ki voltak küldve kémkedni, mindegyik előjáró volt, Izrael népek közül, törzséből, ugyanaz a körülmények, ugyanazt a helyet látták, és a többség ellenére teljesen más volt az ő lelkülete. Miért? Mert Isten lelke volt, olvassuk az igében, más lélek volt benne, más volt az ő meglátása, nem a többség szerint, hanem Isten szerint lelkileg látta a láthatatlant, mert hit Istenben bízott. Ilyen gyermeki hitre van nekünk is szükségünk, ahogy Kálebnek és sok szenteknek, hogy olvassunk Istennek igéjében, akár Péter apostolról is olvassuk itt az igében, hogy megtelt Szentlélektől. Szeretném ecsetelni, hogy milyen egy hívő ember Szentlélek nélkül, olyan az, mint ez a szép orgona, amelyik szép hangot bocsát ki, de áram nélkül próbáljuk üzemeltetni, ugye Evódia próbálna áram nélkül használni sikertelenül. Ilyen a mi életünk is, Isten szent lelke nélkül, vagy talán még jobban megértsük, már kevésbé használatos a régi időkben a nagy hatalmas vitorlás hajók, ki van feszítve a vitorla szélcsendben. Áll egy helyen, ahova hajtja a tenger, habja, hullámja, oda megy szélcsendben, nem ahova, hiába van kormánya, hiába vannak matrózok, kapitány a hajón, nem oda halad, ahova szeretné a kapitány. Próbálkozhatnak evezőkkel besegíteni, de az csak emberi erőlködés, úgymond egy izzadság szagú, hosszú távon nem megy. Szükség van a vitorlás hajónak a szélre. Ugyanúgy nekünk is, Isten gyermekeinek igen nagy szükségünk van Isten szent lelkére. Bármit is teszünk, nagyon nagy szükségünk van Isten szent lelkére. Akármilyen munkát végzünk, hogy abban áldás lehessen, még fizikai munkában is szükségünk van Istennek szent lelkére, hogy betöltekezzünk, betöltsön bennünket Isten szent lelke. Gyülekezett életünkben is elsősorban nem sok pénzre, nem egy gyönyörű teremre, arra is szükség van, nem szeretnék egy terem ellen szólni, sőt inkább mellette, de a legnagyobb szükségünk testvérek gyülekezetnek Isten szent lelkére, aki formál bennünket, aki serkent a jóra, aki egybeforraz bennünket, erre van a legnagyobb szüksége a gyülekezetnek. Egy másik helyen olvassuk az Efézus beli levelekben, itt már maga Pál apostol buzít bennünket, az 5. rész 18. versében, ne részegeskedjetek, mert a borral léhaságért együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Itt történetesen az alkoholt említeni, nem szeretnék senkit megbántani. Isten lelkét sajnos, hogy megszomoríthatjuk többféle módon. Megrészegedhetünk a munkától is, és olyan sok mindentől sorolhatnánk tovább, hogy mivel gátolhatjuk meg Isten szent lelkének a munkáját, szabadidőnkben lehet megnézzünk egy olyan műsort, ami nem épít. Automatikusan megoldjuk Isten szent lelkét. Ahelyett, hogy épülnünk lelkileg, rombolódunk. Meggátoljuk Isten lelkének munkáját, és ha megengedünk kisebb bűnöket, úgymond a mi életünkben megoldjuk Istennek szent lelkét, de ha engedünk Isten lelkének, az ő vezetésének, akkor Isten betölt az ő lelkével, és végezhetjük Isten munkáját. A múlt vasárnap is rácsodálkoztam arra, Istennek milyen gondja van a gyülekezetre. Újváros Remetében lehettem, egy testvérrel megbeszéltem, hogy együtt fogunk menni. Testvérünk igen, le volt kötve, mondtam, hogy testvérem, maradj itthon. Végül azt mondta a testvér, hogy eljön velem. Ugye másik szemét is megszólítottam, hogy nem eljön el. 10 perc állt a rendelkezésére, én sem tudom, hogy elkészült, eljött. Bizonyságot tett, lehet, hogy többet tett, mint a igei szolgálatunk. Csak egy rövid dolgot mondtam el, testvérek, hogy hogyan lehet, hogy Isten lelke vezessen bennünket, de ellenállunk annak a késztetésnek, amikor Isten lelke késztet akár reggel, hogy felkeljünk, betöltekezünk Isten igéjével, térden állva kérjük arra az napi áldást, és ellenállunk ennek a késztetésnek, úgymond megoltsuk Isten szent lelkét, megrészegedünk bizonyos dologtól, lehet még az álomtól is, amikor szükségünk van, hogy betöltekezzünk Isten szent lelkével, és nagyon sok dologra késztet jóra bennünket Isten szent lelke. Csodálatos munkája az is Isten szent lelke, amikor úgymond Isten igéje elé járulunk, és nem úgymond egy olvasmány, csak betűk, hanem életté válik, megelevenedik, és megérezzük, hogy igen, erre nekem szükségem van, és ez Isten szava, erre nekem szükségem van, és ez is Isten lelke munkája, vagy mikor csendes kamrában, vagy a gyülekezetben is vagyunk, imádkozunk, érezzük, hogy nem csak emberi szavak, hanem kapcsolatban vagyunk a mi mennyei Atyánkkal, Jézus Krisztussal, egy élő kapcsolat jön létre, ez is Isten szent lelke munkája. Sorolhatnám tovább, milyen sok rendű Isten szent lelkének a munkája, ezért szükségünk van, hogy megnyissuk, engedelmeskedjünk Isten szent lelkének. Visszatérve a Cselekedetek könyvében, amit olvastam, párhuzamba az Efézusbeli levéllel, amit Pál apostol mondott, figyeljük meg ezt az első szót itt az új fordításban, ekkor, a Károliban jól tudom, akkor. Testvérek, ez arra is utal Péter apostolra is, hogy nem volt mindig megtelve Szentlélekkel. Itt az igében, amikor megtelt Péter apostol, úgymond a nagy tanács előtt volt, előzőleg a börtönben volt Jánossal együtt, János apostollal együtt, csodálatos igei szolgálata volt, olvassuk, hogy mintegy 5000-re emelkedett a hívők száma, és ahelyett, hogy megdicsérték volna, börtönbe zárták, és talán jogosan elmondhatta volna, és indulatosan, hogy mit cselekedtettek velem Izrael vénei, az előjárók, az írástudók, és nem engedett helyet az indulatának, hanem nyitott volt Isten előtt, az a szent lelk előtt, és betöltötte, és előttük is bizonyságot tett, és nem tudtak ellene semmit tenni, mert Isten szent lelke betöltötte. Tehát ebben is látjuk azt, hogy szükségünk van nekünk is, hogy Péter apostolnak, hogy vágyakozunk, hogy betöltsön Isten lelke, nyitottak legyünk. Hát kívánom, hogy készek legyünk Isten lelkének engedelmeskedni. Amen.
Jöjj le, ó igazság lelke, töltsd le a világ terét, hogy világosságot vényel, őzze el gonosz könyét, gyújtsad
Szeretettel köszöntöm testvéreket, jó újra itthon lenni. Elég rég álltam itt, és röviden szeretném elmondani, hogy mivel is foglalkoztunk az elmúlt kolozsvári ifjúsági órán, mégpedig az okkultizmus mint téma, és két előadó jött el hozzánk, az egyik Ádám Miklós, illetve Borzási Pál testvér. És úgy, hogy hallgattam Ádám testvérünknek a bizonyságtételét, úgy megfogalmazott bennem, hogy a sátán milyen hatalmas, és mégis Isten milyen csodálatos, hogy ilyen mélyről is megmentette őt. Aztán az igehirdetésre figyelve, úgy előtérbe jött az, hogy Isten még hatalmasabb, mint a sátán, és független attól, hogy mit hoz, és miben vezet minket, Isten még onnan is képes kimenteni, és ő erősebb. És ezzel kapcsolatban Pál testvére egy nagyon egyszerű példát hozott elénk. Elmesélte azt, hogy egyszer Varsolc közelében megállították a rendőrök, és egy fiatal hölgy jött oda igazoltatni őt, és úgy elméletben, hogyha bírókra került volna sor, akkor Pál testvérünk legyőzte volna ezt a nőt, mert úgy mondta, hogy erejében érzi még magát. És viszont ennek a hölgynek a derekán volt valami, egy fegyver, egy pisztoly, és független attól, hogy milyen erős lehet egy ember, egyetlen golyó le tudja teríteni bármilyen erős embert. És valahogy ugyanígy van Isten és a sátán helyzete is, hogy mármint a sátán is a mi helyzetünk, hogy független attól, hogy milyen erős a sátán és mit vet be ellenünk, hogyha felvesszük az Isten fegyverzetét, akkor képesek vagyunk legyőzni őt. És fel szeretném olvasni, hogy mégis mik ezek a fegyverzetek a Efézus 6. részéből, Efézus beliekhez írt levél 6. részéből, a 11. verstől kezdtem az ige olvasását. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. És úgy összefoglalóként a 11. verset, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Bátorítani szeretném a testvéreket, hogy vegyük fel ezeket a fegyverzeteket, és tartsunk ki az Úr mellett. Amen.
Mikor közeledik a pünkösd, akkor a Szentlélek jobban dolgozik az emberekben, a testvérekben, azokban az emberekben, akik megtértek, akik megismerték és követik az Úr Jézust. Visszalépve egy kicsit az áldozó csütörtökhöz, volt itt arról szó, hogy Jézus, ahogy felment, a tanítványok néztek utána és felszögezték a szemüket az égre. Ahogy láttuk Jézust felmenni, úgy fogjuk látni visszajönni. És kiknek szól ez? Azoknak, akik már megismerték őt, azoknak, akik követik, és azoknak, akik visszavárják. És ez nagy figyelmeztetés. Jézus nem csak felment a mennybe helyet készíteni nekünk, hanem vissza is fog jönni. Akik még életben leszünk, meglássuk őt személyünkkel, akik elköltözünk hamarabb, azok is ítélet elé fognak állni. Úgyhogy engemet most pünkösd alkalmával ez a Szentlélek úgy megszólított és úgy megfeddett. Tegnap a lányomnál voltam segíteni egy kicsit takarítani, és úgy, ahogy voltam egy kis halásznadrág, akármi pluszba, mondja, hogy menjünk fel a városba, vegyünk egy kis ajándékot neki, amit kapott a gyermeknapra. És én olyan gondatlanul elmentem vele, úgy nem gondoltam arra, hogy ki kell szállni az autóbus, bemenni egy üzletbe, ahol mások is fognak látni. És bizony megszégyeltem magam, mert találkoztam hívő testvérrel is, és másokkal is, akik, ha egymásra nézünk, akkor különösen most engemet megfedett a Szentlélek, hogy te már egy megtért asszony vagy, és így nem illik neked kimenni az utcára az emberek elé. És valóban úgy van az, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma kell, hogy legyen. Hogyha mi nem kérjük, hogy, és nem vigyázunk arra, hogy tisztítsuk meg az öltözetünket, a magaviseletünket, akkor oda nem igazán vágyik a Szentlélek beköltözni. És az este, mikor hazamentünk, és imádkoztam, és kértem, hogy Uram, mutasd meg nekem az én bűneimet. Hát meg kell valljam, hogy az éjjel nem sokat aludtam. Úgy elém jöttek, mint egy kisfilm az én bűneim, és többek között ez az én testem öltözködése, viselkedése is, és sok más minden, ilyen kisebb bűnök, és azt kérdeztem, hogy hát ez mind bűn, és Isten azt mondja Szent Lelke ereje által, hogy nincsenek kicsi és nagy bűnök. A bűn, azt nevén kell nevezni. És nagyon megintett, és reggelig imádkoztam, és gondolkodtam mindazon, hogyha én már hívő asszony vagyok, akkor illik nekem másképp viselkednem. Hát ezt kérem magamnak is, és más nőtestvéreimnek, asszonytestvéreimnek, lányoknak, hogy nagyon oda kell figyeljünk, mert nem csak a házunk egy üvegfalú ház, hogy látnak minket, hogy mit cselekszünk benn, de Isten látja a mi szívünket, a mi indulatunkat, és nagyon szeretném, hogy ezen az úton változzak, és tudjak Istennek tetsző életet élni. A délelőtti ige vershez ezt szeretném felolvasni, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Nem látok jól. És valóban úgy van az, ahogy a testvér prédikált, és mondotta, hogy kicsikorban a keresztség mennyire téves. Én is meg voltam kicsikorban keresztelve, de viszont mikor Izraelben dolgoztam, és egy zsidóból megtért testvér Krisztus követője felkészített a keresztségre, akkor én erre az igeversre tértem meg. Addig is hívő voltam, úgy éreztem, úgy tudtam, hogy ide járok a gyülekezetbe, az imaházba, a református templomba, ott is vannak drága testvérek, akik meg vannak térve, ha nincsenek is megkeresztelkedve felnőtt korba. De az én véleményem is az, és erre tértem meg, hogy felnőtt korban, mikor én már tudatában vagyok annak, hogy mit cselekszem, ez az érvényes keresztség, bemerítkezés a bűnöknek bocsánatára. És nagyon hálát adok Istennek, hogy nekem megadta ezt a külön ajándékot, hogy addig is megtért voltam, hívő voltam, én úgy tudom, de ott beteljesedett Isten ajándéka, ez a kegyelmi ajándék, hogy megkaphattam, és ez szerint szeretnék élni. A Jóisten segítsen meg engemet, hogyha a testvérek látnak valamit, fogadom a megszólítást, a fegyelmeztetést, mert Isten útján akarok járni. Amen.
Szentlélek kitöltetése egy földrajzi helyhez volt kötve, és az Úr Jézus is megmondta, hogy ne menjetek sehová, addig maradjatok Jeruzsálembe, míg nem eljön a Szentlélek rajátok. És azon gondolkoztam, hogy ma is van ilyen helyi vonatkozása a Szentlélek megjelenésének, vagy kitöltetésének, és vannak feltételei annak, hogy a Szentlélek megjelenjen, betöltsön, munkálkodjon. És vajon ez a földrajzi hely alkalmas erre? Nem a földrajzi adottságoktól függ, hanem az emberektől, akik ott vannak. És ugye az igében is benne van, hogy imádságban találta a Szentlélek a tanítványokat, amikor eljött és kitöltetett rájuk. És a mostani igében is azt olvassuk, hogy gerjeszt fel a benned levő lelki ajándékot, amit hogy kaptál? Hát a kézrátétel, ez nem csak azt jelenti, hogy rátette a kezét Pál, hanem amíg imádkozott Pál apostol, az alatt a Szentlélek betöltötte ezt a fiatal embert. És azon gondolkoztam, hogy milyen szerves összefüggés van a Szentlélek kitöltetése és az imádság között. Az imádkozó gyülekezetet ma is Isten szent lelke betölti, felrázza, megeleveníti, és az egyénekre is ugyanúgy érvényes reánk is. Már mondtam délelőtt, hogy mennyire meghatott, vagy sokat jelentett nekem a Billy Graham központban tett látogatás. És ez most úgy felelevenedett bennem, hogy olyan békés az a hely. Egy egész völgyet vásároltak meg már több évvel ezelőtt, és mindegy ilyen zarándoklat helyé változott ez. Billy Graham testvér maga nem ott lakik, a szomszéd faluban lakik, de ez a központ, van egy kápolna, aztán föntebb van egy oktató központ, Billy Graham oktató központ, és a kápolna mellett pedig a hegyoldalban van egy ima ösvény, az a neve, vagy Ruth ima ösvény, a feleségének az ima ösvénye. És aztán néhány kilométerrel odébb volt a konferencia központ, és láttam a térképen, hogy van egy ima kert, csak utolsó nap mentem el, hogy lássam, hogy hogy is néz ki az az ima kert, és ott is volt egy kápolna, és mellette egy csörgedező patak mellett ösvények szépen ki voltak építve padokkal, egy kis kő szószékkel ellátva az a hely, és azon gondolkoztam, hogy milyen nagy hangsúlyt fektetnek az imádkozásra, és az Istennel való elcsendesedésre. Nyugati társadalom még zajosabb, mint a miénk, de ha nincs időnk arra, hogy elcsendesedjünk imádságban, a Szentlélek tovább megy, és másokat megáll. De aki nem tud elcsendesedni, aki nem tud imádságban Istenre hangolódni, az ne várja, hogy Isten szent lelke betölti őt. És ugye a Billy Graham központban is úgy az egész környezetet átitatja ez a hangulat, az imádságnak a lelkülete. Emberek jönnek ki, és ugye ott sétálnak, vannak imatémák elhelyezve. Aztán a Billy Graham oktató központ felső szintjén van Billy Grahamnek az irodája, ő már nem megy oda be, egy üveg ajtó van, be lehet nézni az irodájába. Aztán az épület szárny végén volt, mint egy ilyen tárgyalóterem, egy hosszú asztal, két oldalt pedig székek előkészítve, mint egy ilyen ima reggeliző asztal, és abból pedig nyillott egy kis szoba. Azt írta rajta, hogy ima szoba. És kíváncsi voltam, hogy milyen az az ima szoba, és hogy bementem, egy ima zsámoly, úgy, hogy templomokban is szokott lenni térdeplő, és egy ilyen könyöklő, szembe a nagy üvegfallal, körülbelül úgy kelet irányba, és Billy Graham testvér nagyon sokat imádkozott ott, ahogy az ablakon kinézett, imádkozott az emberekért. A térdein készítette elő az evangelizációs útjait is. Ő maga az imádságnak az embere volt. Volt érzelmi töltete is annak, hogy mikor én is letérdelhettem oda, nem azért, mert az egy olyan különleges hely lenne, de egy rövid imádság fogalmazódott meg bennem. Istenem, emelj fel ez ember helyett más evangelistákat, hogy a mostani generációk is ismerjék meg Isten szent lelkének azt a kiáradását, amit ezen az emberen keresztül hoztál, nem csak Amerikának, hanem az egész világnak. És aztán lentebb van a kápolna, nagyon szép, modern építésű kápolna, és ott is megfigyeltem, hogy a szószékkel szemben van egy nagy üvegablak, és az ablakból lehet látni, és föl is mentünk később a lépcsőkön, ott is volt egy ima szoba. Kör alakú zsámoly volt középen a földgömb, és mellette pedig ima témák, lehetett írni ima témákat, és lehetett imádkozni. És úgy, ahogy ott térdeltünk a földgömb előtt, egyenesen a szószékre lehetett látni le. És arra gondoltam, hogy mielőtt a szószékre mennénk, ez meg kell előzze, hogy térdeinken lássuk azt a helyet, ahonnan prédikálni fogunk. Ma pünkösdöt ünnepelünk, kicsit fáradtnak nézünk ki, testvérek. Nézzünk a tükörbe, de azt szeretném, hogy Isten szent lelke rázzon fel bennünket. Nem kell külsőleg megnyilvánulás megjelenjen, ne a tüzes nyelvre várjunk, hanem térdeljünk le. Ott ér minket az Isten lelkének kiáradása. És Billy Graham testvér mai napig, és most már 99 éves, van ideje imádkozni. Ágyban fekszik, az egyik lánya gondozza őt, és van lehetősége imádkozni az emberekért. Ahogy a Billy Graham központban sétáltunk az egyik folyóson, fényképek vannak kitéve a missziós útjairól, és a fényképek sorozata előtt ott van Billy Graham testvérnek az imádkozó fényképe, és nagybetűvel mellette írja, hogy milyen küldetése volt, mit kapott a Jóistentől. És azt írja, hogy Isten arra hívott el engem, hogy az embereket személyes kapcsolatra segítsem az élő Istennel. És utolsó leheletéig ezt a célt szolgálja. Nekem mi az élet célom? Gyülekezetünknek mi a célja? Jó lesz, ha megfogalmazzuk, és ez szerint élünk. Kívánom, hogy Isten szent lelke találjon térdeinken minket. Ha nem is fizikailag, de lelkileg nyitva a lelkünk, a szívünk őszinte imádságban, hogy betölthesse az életünket, betölthesse szolgálatunkat. Amen. Thank you.
Ma délután meglátogattam idős Nagy Mihály testvért, akik többen ott voltak a gyülekezetből. Üdvözli a gyülekezetet, ő nagyon gyenge, nem nagyon lehet érteni a beszédét, de nagy szeretettel üdvözli a gyülekezetet, szereti a gyülekezetet, a testvéreket, és imádkozzunk érette. Imádkozzunk ő érette, a családért, hogy ezekben az időkben az Úr adjon nekik erőt. És szeretném, hogy imádkozzunk a betegekért, és tegyünk többet is ennél, hogy imádkozzunk, látogassuk meg, vigyünk igét, bátorítást, olyan bátran és meggyőződéssel imádkozott a Mihály testvér, nehezen értettük a beszédét, de mikor ámment mondott, olyan meggyőződve, határozottan mondta az ámment, ugye, hogy itt a gyülekezetben is csinálta ezt. Hát az Úr segítsen meg bennünket, hogy idősebbek, fiatalabbak, mindnyájan nagyon komolyan vegyük a hitéletet, és ragaszkodjunk az Úrhoz. Az Úr segítsen meg bennünket, hogy ha melegebb is az idő, mi forróban ragaszkodjunk az Úr Jézushoz. Ne engedjünk a lágy melegségnek, vagy bármilyen más lazaságnak, hanem ragaszkodjunk az Úrhoz, és szolgáljunk neki hűségesen. Most az énekkar szolgálatát kérjük, és azután az ige hirdetés lesz.
Szent Isten, légy velünk, adjad a templomot nekünk. Ó, jöjjön szívünk napja, te égi fény
sokszor erőteleneknek érezzük magunkat, és ma délután az lesz előttünk, hogy a Szentlélek erőt ad nekünk. És ez egy nagyon jó hír. A hívő életben ez egy nagyon-nagyon jó hír, hogy nem vagyunk csupán a saját erőnkre, ügyességünkre hagyatkozva, hanem velünk van az Istennek a lelke. És mielőtt a szolgálatról, az erő lelkéről szólnék, szeretném elmondani, kedves testvéreim, hogy igazából az élethez is, az Istenre és az Isten lelkére van szükségünk. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt van? Vannak emberek, akik nagy tervekkel és sok mindent megtesznek, és előre jutnak, és szépen élnek, és pénzt keresnek, és üdülnek, és mindent megtesznek, és úgy néz ki külsőleg, hogy minden nagyon rendben megy, de nincs élet, igazi élet bennük. Működnek, mozognak, beszélnek, sok mindent tesznek, de nincs élet. És az Úr lelke életet hoz. Ott, ahol a bűn halált hoz, boldogtalanságot, megkötözöttséget, életcéltalanságot, ott igazából az Istennek a lelke, maga Isten életet ad. És ez nagyon, de nagyon jó. A kereszténység hozta be ezt a világba. A kereszténység. Más nagy világvallások, testvérem, a háborút, az ilyen elcsüggedést, nem látnak életcélokat, és ezeket a filozófiákat próbálják továbbadni, tanítani, vagy élni. És ez nincs semmi fejlődés, nincs semmi logikája ebben az egészben, de az Úr Jézus Krisztus, az evangélium, a hívőség hozta ezt az életet, az élet kedvet. És ezért adjunk nagyon hálát az Úrnak, és közeledjünk hozzá az élet forrásához, és merítsünk gazdagon belőle. Aztán előttünk van ez a téma, testvéreim, hogy az erő lelkével a szolgálatban. Mondom, hogy sokszor megfáradunk, sokszor elcsüggedünk, sokszor úgy érezzünk, hogy itt a vége. Délelőtt mondtam, hogy Adoniram Judson került olyan elcsüggedésben, hogy azt mondta, hogy kész, nem tudja tovább folytatni az életét, a szolgálatát se. És elment az őserdőbe, egy kunyhót csinált, hogy ott valahogy éli az életet, ott se volt jó, megásta a saját sírját, belefeküdt és várta a véget. És jöttek a testvérek, és szolgáltak felé, és bátorították, és hoztak ennivalót neki, és az Úr megerősítette, és tovább folytathatta a munkáját, a szolgálatát. Láttuk ezt sokszor a Bibliában, a hívő emberek életében is, hogy sokszor elgyengül, sokszor egy olyan kedvtelenség, egy olyan fáradtság áll be az embernek az életében, és milyen csodálatos, hogy az Úr lelke, az erő lelke, és azt olvassuk itt, és evangéliumként mondja Pál Timóteusnak, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Ez a hármasság, ez csodálatos az Isten lelkének a meghatározásában, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak, a meggondoltságnak, megfontoltságnak a lelke. Most az erőnek a lelkéről szeretnék szólni, testvéreim, és 6 területet szeretnék mutatni, ahol nekünk hívő embereknek szükségünk van különösképpen ezeken a területeken az erőre, a Szentlélekre. Az első terület a lelki ajándékok területe. Ez egy nagyon nagy téma pünkösdi karizmatikus körökben, de nem csak. Hogy milyen lelki ajándékod van. És ezen lehet beszélni, lehet ebben foglalkozni, kell is. Itt Pál apostol bíztatja Timóteust, hogy te kaptál lelki ajándékot, kegyelmi ajándék. És azt a kegyelmi ajándékot fel kell, lángra kell lobbantani. Gerjeszt fel, mint a tűz, amely úgy kialvó félbe van, hogy gerjeszt fel azt a tüzet. Mert ez az ajándék, ez a kegyelmi ajándék a szolgálatra, ez az Isten lelkétől van. Nem azért van, mert ügyes vagyok, mert már több éve szolgálom az Urat, mert már valamilyen felkészültségem is van, valami diplomám, valami dologban ügyes vagyok. Nem ezért van, hanem az Úr lelke. És amikor a lelki ajándékokkal kapcsolatosan hallunk tanítást vagy ígét, a lélek bennünk akar munkálkodni, hogy szolgáljunk. Ezért adja a lelki ajándékot. Nem, hogy gőgösek legyünk, hogy ki vagyok én, milyen lelki ajándékom van, hanem azért, hogy szolgáljak. Hogy égjen a tűz a lelkemben, a szívemben, a buzgóság, a szeretet tüze, és ez legyen hasznos mások számára. És hogy tudom felfedezni a lelki ajándékomat? Hát úgy, testvéreim, hogy elkezdem használni. Ami a kezem ügyében van, én azt megpróbálom megtenni. És miközben kész vagyok szolgálni Istennek, miközben teszem az első lépéseket a szolgálatban, amit tudok tenni, ha énekelni, énekelni, ha látogatni, látogatni a kétkezű munkával szolgálok, de valamit teszek az Úrért. És miközben ezeket a szolgálatokat végzem, úgy, ahogy kell, nem gőgösen, nem magamra hívva a figyelmet, hanem az Úrra, az Istennek a lelke be fog tölteni, és az erő lelke meg fog mutatkozni. Mert nem az én tehetségem, nem az ügyességem, nem a lelki ajándékom által, hanem az Úr ereje által, nem erővel és nem hatalommal, már nem emberi erővel, nem emberi hatalommal, politikai hatalommal, ilyen ráhatással, manipulációval nem így működik, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. És olyan jó lenne, testvéreim, hogyha most ezen az ünnepen mondanánk azt, hogy Uram, tudom, hogy kaptam valamilyen lelki ajándékot tőled, mert minden hívő ember kapott. Minden. Nem mondhatod, hogy nem kaptál semmit. Minden hívő ember kapott valamilyen lelki ajándékot. Használd. Kezdj el szolgálni. Nem mondd azt, szolgáljon más, mert régebb óta hívő, már meg van bízva vele. Lásd meg a szolgálati lehetőségeket, és használd a lehetőségeket ki, és szolgálj. És miközben szolgálsz, az Úr lelke munkálkodni fog, fel fogod fedezni, az ajándékodat, az elhívásodat, a különféle speciális dolgokra, amit olyan sokszor sokan keresnek, valami a lelki ajándékom, majd akkor szolgálok. Nem így működik ez, hanem szolgálok. Bármivel, amivel tudok, szolgálok. Segítek testvéreimnek. Hasznos akarok lenni, építő tagja a gyülekezetnek. És miközben ilyen dolgokon forog az agyam, és ezzel van telve a szívem, az igyekezetem, ilyen, az Úr lelke ki fog áradni, meg fogom tapasztalni az Úr erejét. Amikor azt mondom, hát csinálja más, vannak ott sokan, végezzék ők, jobban tudják, nem vállalom én a nehézséget, és kifogások vannak mindig millió az ember életébe. Mondjunk ezeknek nemet, és adjuk oda magunkat az Úr szolgálatába. Erre hívja fel az Úr a figyelmünket. Kaptál lelki ajándékot, használd azt a lelki ajándékot, szolgálj az Úrnak, és meg fogod tapasztalni a lélek kiáradását, a lelki erőt. Azt mondjuk sokszor, hát gyengék vagyunk, mi mit tudunk mit tenni, mit tudunk, hát mi nem tudunk tenni, de az Úr lelke tud tenni. És legyen ez előttünk ezen az ünnepen újra és újra. Aztán egy másik terület, testvéreim, a testvéri kapcsolatok. Fontos, hogy ezen a területen is a lélek erejét tapasztaljuk meg. Hát megegyezek én a testvérekkel, szeretek én mindenkit, hát kijövök én mindenkivel, így biztos. Legalábbis így ez a látszat. Mert sokszor vannak hátsó gondolatok, vagy sokszor kisebb körökbe meg-megemlítek dolgokat másokról, és a testvéri kapcsolatokban is meg kell tapasztaljuk az erő lelkének a kiáradását. Mert a testvérekkel együtt, egységben kell szolgálni, és itt csak arra hívom fel a figyelmet, hogy van, amikor a vezetőknek engedelmeskedni kell. Alá kell rendeljem magamat a vezetőknek, a vezetők gondolatának, döntésének vagy meglátásának. És ezt tette Timóteus akkor, amikor kirendelték a szolgálatra, hogy Pál apostol, meg még mások is, kézrátétellel imádkoztak érette. Megmondták, hogy hogy és mint működik ez, és Timóteus kellett, hogy ennek engedelmeskedjen. És nem egyénieskedni, okoskodni akart, hogy én mit tudok, meg mit akarok, mint ahogy sok ember még hívő körökben is okoskodik, hogy ő milyen, meg hogy. Timóteus megalázkodik, és elfogadja a tekintét. Működött benne ez az erőnek a szolgálata, a léleknek a szolgálata. És ebben kell, hogy működjön az egység, testvéreim, az azt jelenti, hogy a gyülekezetben az Úr ad vezetőket, és a vezető testvéreket vezeti az Isten, ad látást, és a többiek pedig fel kell figyelnek az Úrra és a testvérekre is. Vajon ott van-e bennem ez a testvéri szeretet a vezetőkkel szemben is? Mert ez kell, hogy működjön. A Szentlélek ezt végzi el. Nem a szakadást, a széthúzást, az miért ilyen, miért olyan, beszólok, meg mindenféle megsértődöttség, meg nem ilyen lelkülettel kell lenni, hanem figyelni és tisztelni, engedelmeskedni, hallgatni a jó szóra az elöljárókra. Ugyanebben a testvéri kapcsolatok témakörében kiemelem itt az ígét, hogy nem csak a vezetőkre, hanem a testvérek egymás között, hogy hogyan bánnak egymással, hogyan gondolnak egymásra. Ugye itt szó volt egy testvérről, az Úr legyen irgalmas az Onesziforusz házanépének. Nem sokat tudunk erről az emberről, ennek az embernek az életéről, de úgy látjuk, hogy ez az ember is egy nagyon kedves, nagyon gyakorlatias szolgálatot végzett, mert ő másokat vidámítani akart, mert mondta Pál, hogy gyakorta megvidámított engem. Még a bilincseimet sem szégyelte. Úgy néz ki, hogy Pál apostol, mikor Rómában volt a börtönbe, Onézimus meglátogatta, felkereste, megtalálta, bizonságot tett, hogy egy gyülekezetben járnak, és milyen nagy dolgokat végzett az Úr Pálon keresztül. Testvéreim, mi egymáshoz ilyen jó indulattal, ilyen egyszerű dolgokkal is tudunk szolgálni. Hogy merre van a testvér a kórházba, hogy van egészségileg, vagy más területeken, vajon kész vagyok-e felvenni ilyen terheket is? Érdeklődök-e? Ima listámra veszem-e? Tehát a testvéri kapcsolatoknak nem csak egy ilyen jó oldala, vagy könnyű oldala kell legyen, hogy egy gyülekezetbe járunk, meghallgatjuk a prédikációt, és jó, és tetszik, és mosolygunk, hanem a hétköznapi oldalát is. Hogy amikor meg van kísértve, bátorítom, amikor el van csüggedve, próbálok lelket önteni. Tehát a kapcsolatokat így szorosabbra fűzni, közelebb kerülni egymáshoz. Testvérem, az Úr lelke akarja ezt. Mikor vidámítottad meg a testvért? Mondja Pál apostol, hogy engem megvidámított. Egy gyülekezetbe járunk, mennyire tudunk, ismerünk dolgokat egymásra, azt mondja, megkeresett és megtalált. Nem szégyelt, jött és bátorított, és velem volt, és imádkozik is érette, engedje meg néki az Úr, hogy irgalmasságot találjon. Ő Efézusban is nagy szolgálatot tett. Szóval, testvéreim, az erő ezen a területen is meg kell mutatkozni. Nem csak a külsőségek, így szép minden, hanem a gyakorlati dolgokban is. Nem csak magammal törődök, családommal, hanem előrébb jutok a nagy családhoz, a gyülekezethez, és felveszem a testvérek baját, gondját, és segíteni akarok. Előbbre akarom vinni. Az erő, a lélek ad erre erőt. És hogyha indítatást éreztél erre, akkor ne állj ellen. Engedj a léleknek, hogy a szeretet, az egység, az egymás terhének a hordozása, ez nyilvánuljon meg gyülekezetünkben is, ezen a helyen is. És meg fogjuk tapasztalni a pünkösdöt, az erőt, az áldást. Mert miközben mást üdítünk, vagy felvidámítunk, magunk is üdülünk és felvidulunk, hát az Úr adjon ilyen megtapasztalásokat. Miért van sokszor az, hogy nem tapasztalunk ilyet? Talán azért, mert nem akarunk másnak segíteni ilyen területen. Itt úgy látjuk, testvéreim, hogy az erőnek a lelke, a Szentlélek erre is indít bennünk. Ne várjunk nagy csodákat, meggyógyulnak a betegek. Meg nem tudom én, milyen szenzációk történnek. Ezeket az apró dolgokat végzem. Ha ezeket az apró természetes dolgokat, mindennapi dolgokat nem végzem, hát végezheti az Úr a nagy dolgokat? Az erő, lelke, ezeket az apró cseprő dolgokat akarja szívemre, szívünkre helyezni. Hív fel a testvért. Látogass meg. Szólítsd meg. Egyszerű dolgok. Érdeklődj. Beszélj. Segíts. Mutasd be szeretetedet. Egy következő terület. A bizonyságtevés. Vajon ezen a területen már mindent tudunk? Vajon ezen a területen már minden működik úgy, ahogy kell? Talán tudjuk, hogy mit kell mondani. Pál apostol itt nagyon röviden Timóteusnak az evangéliumról is ír, olyan szépen tömörön, mint ahogy Pál apostol sok helyen így teszi ezt, az evangéliumról, az Isten kegyelméről, sok mindenről ír. Mi talán sokszor tudjuk ezt, hogy mit kell mondani. Mit kell előadni az embereknek. De nem ennyi a bizonyságtevés. Nem ennyi a bizonyságtevés. És szükségem van az erő lelkére. Talán meg kellene hallgassam azt az embert. Talán meg kellene lássam, hogy ez az ember milyen állapotban van. És onnan kiindulva szóljam az Úr igéjét, a bizonságtevést. Persze mindig kész kell legyek, de az Úr erőt és bölcsességet akar adni ebben, és kérem el tőle. Ne tudjak én mindenkinek mindent megfelelni, a nagy okoska, mint az információs központ, hogy bármit kérdezel, az mindjárt tud. Mindjárt tud, mostanában az állomásra telefonáltam, mindjárt tudta, mikor jön a vonat, mennyibe kerül a jegy, mindjárt tudta, meg kinézte ott a nagy könyvbe, és mindjárt tudta, hogy Váradig ennyi a jegy, meg mit tudom, mi ezeket. Mindjárt tudja, és persze, hogy kell tudjuk ezeket az igazságokat. Kell tudjuk. De nem kell rázúdítsuk az emberekre. Bölcsességgel, szelídség lelkével, ahogy Isten igéje mondja, tanít bennünket. Erre adjon az Úr erőt nekünk. Rálátást ezekre a dolgokra. Készséget, buzgóságot, szeretetet, mentővágyat. Ugye ezek a dolgok talán sokszor hiány az életünkben. De az Úr akarja adni, be akarja pótolni, mert nem idegen dolgokat akar adni, hanem ezeket akarja adni. Ezeket a jó, hasznos dolgokat, hogy az evangélium terjedjen. Hogy minél több ember fogadja el az igét, az evangéliumot. Ez a feladatunk, testvéreim. Egy másik terület a szenvedés. Erről nem sokat akarunk hallani. Sokszor ki akarjuk kerülni, de nem kerülhetjük ki. És Isten igéje mondja itt, hogy ne szégyeld a mi Urunk bizonságtevését, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj. Istennek hatalma által. Látsuk, hogy az erő a szenvedésben is. Nem arra kapjuk az erőt, hogy kikerüljük a szenvedést. Valahogy menjünk távol tőle. Az úgy is jön. Úgy is vannak szenvedés dolgok. Sok minden miatt szenvedünk. De a szenvedés közepette Isten ad erőt, hogy az a szenvedés hasznunkra legyen. Hogy mit akar Isten formálni bennünk a szenvedés által. A fájdalmak által. A nincstelenség által. A könnyek, az összetöretés, a megaláztatás, vagy a megalázkodás idejében. Ó, csodálatos lecke ez. Csodálatos lecke ez. Ha tapasztaljuk meg az erőt, emberi erőt, meghaladó erő ez. Ez az isteni erő. Mi azt mondjuk, ha fáj, akkor elmegyek az orvoshoz, vagy legalábbis időpontot kérek, és megpróbálom, vagy elmegyek a gyógyszertárba, és a megfelelő gyógyszert kérem, és akkor biztos, hogy valami enyhülés lesz, és biztos, hogy ez is hasznos. De vannak másfajta szenvedések, és vannak olyan dolgok, amiket kell hordjunk. Örömmel. És ezáltal Isten akar formálni bennünket. Engedjük, testvéreim. Pál apostolnak az életében is volt ilyen, tudjuk. Volt ilyen. Hogy odaadatott nekem a tövis. Sátán angyala gyötört engem, fájdalmaim volt, imádkoztam, hogy az Úr vegye el, és nem vett el, és azt mondta az Úr, eléd erő, az én kegyelmem elég neked. Az én erőm erőtlenséged által mutatkozik meg. És sokszor Isten ezért engedi meg. Nem tudjuk megmagyarázni, miért engedi meg. Miért jönnek ránk? Miért nem ad valami jobbat, szebbet, kívánatosabbat? De a szenvedéssel együtt az erőt is adja. Keressük ezt. Fogadjuk el. Éljünk ezáltal. Aztán egy olyan területet is akarok említeni még, ami talán elhanyagolt terület, az érzéseink területe. Hát én ilyen vagyok, én így szoktam érezni, és ideges vagyok, vagy magamba vagyok, zárkózva, vagy szégyelős vagyok. Hát Timóteus egy ilyen ember volt. Egy magába zárkózott, egy olyan izgulós típusú lehetett. És mikor látta azt a nagy munkát, feladatot, ami előtte áll, hát mit fogok tenni, hogy fogok végezni dolgokat. És Isten azt mondja, hogy én ezekre a dolgokra is azt szeretném mondani, hogy nem a félelem lelkét. Ez egy érzés. Nem ezt kell nézni, hanem én adom az erőnek a lelkét. És testvéreim, sokszor annak alapján cselekszünk, amit érzek. És egyszer az érzés ilyen jó az érzés, napos, És akkor olyan boldog és olyan jó. Van, amikor be van borulva is. Sötét, és el vagyok csüggedve, és el vagyok keseredve, és a padlón vagyok. És akkor ennek alapján cselekszek, és így beszélek, olyan mogorva, olyan pessimista, az egész olyan komor, mint hogyha kínlódok. Pál apostol nem azt mondja a Timóteusnak, hogy kínlódj, hanem azt mondja, hogy szenvedj. És ezek az érzéseink sokszor becsapnak bennünket. De az Úr az ő lelke által ad erőt, hogy uralkodjunk az érzéseinken, hogy ne az érzéseink alapján cselekedjünk és lépjünk. Hát hogyha Pál apostol vagy Timóteus az érzései alapján után ment volna, akkor nem ment volna misszióba. Emlékeztek, mikor ment Korintusba? Hogy érezte magát Pál apostol, mikor Korintusba ment? Hogy mondta Pál apostol? Hogy mentem közétek? Erőtlenség és nagy félelem. A Pál apostolban ilyesmi? De ez nem állította meg, ez a reális kép volt, ő így mondta, ezek voltak bennem, mint ahogy halljuk, hogy sokszor a testvérek tesznek bizonyságot, a testvérek úgy izgulok, nem találom a szavakat, igazat mond. Higgyük el, hogy igazat mond, amelyik így mondja ezeket a dolgokat. De azt mondja az Úr, hogy mégis Pál apostol túltette magát ezen. Ha a félelem meg erőtelenség érzése volt benne, mégis ment Korintusba. És ment beszélni a tudós emberekkel, az Areopáguszon, meg ahol lehetett, ő tett bizonyságot, félretette ezt a félelmet és ezt az izgulást, és ezt ajánlja Timóteusnak, hogy Timóteus, te fiatal vagy, és úgy érzed, hogy nagy gyülekezetben, hogy fogsz tudni forgolódni, hogy kell ezt tenni, tedd félre ezeket a dolgokat, és az erő lelkére koncentrálj. És testvéreim, mi is ezt így kell tegyük. Félre kell tegyük ezeket a dolgokat sokszor. Ó, nem hallgatnak engem meg, és olyan kisebbségi érzésem van. Mert ez csak egy érzés. Ha ki tudja, mit gondol rólam ez a főnök, ez az ember, ez gazdag, ez jól megy. Ha hogy tegyek én neki bizonságot? Ezt félre kell tenni. És mégis szólni, és mégis szolgálni, és segíteni. Mert nagyon-nagyon sokat tesz. Egy másik érzés, ami lehet az embernek, a bosszúállás, vagy a rossz ilyen érzések, mert ugye mondja Pál apostol, hogy elfordultak az Ázsia beliek mind, és úgy néz ki, hogy ezeknek az Ázsia belieknek volt vezető, két embert említ meg, akikről semmit nem tudunk többet a Bibliából. Figelusz és Hermogénes. Más helyeken még ilyen extra biblikus könyvekből még tudunk róluk dolgokat, de itt a Bibliában csak ennyit, és ezért nem szólunk többet róluk. De Pál apostol nem az mondja, na most én megmutatom nekik, most én kiírom ide Timóteusnak, mindent átozzék, hogy milyenféle emberek ezek. Mint ahogy mi szoktuk mondani, megmondom én. Kipakolok én, mert a keserűség, a harag, a megsértődés, a bosszúállás ott van, és akkor megmondom és megmutatom. És Pál apostol nem ez volt. Nem ez volt. Tényként megemlíti, hogy elhagytak az Ázsia beliek, ezeknek a vezetőjük volt Figelus és Hermogénes, az Úr legyen irgalmas az Onézifusz házanép, és imádkozik, de ennyi. Miért? Mert ő nem maradt meg ebben a megsértődésben, ebben a kétségbeesésben. Mondhatnánk úgy is, testvéreim, hogy az Ázsia beliek mind elfordultak Pál apostol. Tudjátok, hogy hol történt ez? Hol van ez az Ázsia beli tartomány? Efézus volt a központja ennek a tartománynak. Efézus. És Pál apostol több évet ott töltött Efézusban, és kizendült az Úr igéje Ázsiában, azon a több megye. És sokan megtértek. Jöttek a varázslók, és a varázs könyveket hozták, és nagy ébredés volt. És akkor mi történt? Nem tudjuk. De történt egy megcsapadás, egy elfordulás a hittől. Mondhatnánk úgy is, egy Pál apostol, mondhatnánk úgy is, hogy csődbe ment. Azt, amit végzett, a szolgált, a tanítása, elfordultak tőlem az Ázsia beliek mind. És vezetőiket megemlíti. De ez az ember nem marad meg ebben az állapotban. Az Úrra néz. Az Úr nem mond csődöt. Az evangélium nem megy csődbe. A gyülekezet az nem megy csődbe. És az efézusiak úgy voltak, ahogy voltak, azt mondja Pál Timóteus, menj oda, Timóteus, Efézusba fogsz lelkipásztor lenni. Jú, hát ott most hitehagyás van, meg mi van? Kell ébredés, Pál. Kell ébredés, Timóteus. Ezen kell dolgozzunk. elmondom, leírom neked, hogy hogy kell forgolódni az Isten házába. És ez a Timóteushoz írt leveleknek a tartalma, lényege. Hogy munkálkodj, hogy újra-újra éledjen az Úr lelke. A jelenések könyvébe is olvasunk az efézusi gyülekezetről, hogy a formák megmaradtak, de a szeretet, a tűz, a buzgóság az már elhalványult, és kell az első szeretet tűze, az ébredés, a megtérés. Az Úr soha nem mond csődöt, mi sokszor úgy látjuk, hogy kész, elalélunk, elcsüggedünk, félbehagyjuk, ez egy érzés. Sokszor olyan Úrrá vesz rajtunk, annyira eluralkodik rajtunk, és azt mondja Pál, nem így kell. Az erő lelke. Nem a megsértődés, nem a kétségbeesés, meg ezek a dolgok, hanem a hit. Ezt adja az erő. A Szent Lélek. Mire nézek, testvéreim, akkor, amikor az érzéseim, a körülményemet nézem, az embereket, a mindenféle helyzetet? Az Úrra kell nézni. Az erő lelke az Úrra hívja fel a figyelmünket, és tanuljuk meg ezt, az Úr erre akar adni erőt, kegyelmet, és ne hanyagoljuk ezt az érzéseink területét sem. És még egy utolsó területet akarok említeni, hogy erő kell ahhoz, hogy az ígével, a Bibliával helyesen éljünk. És itt Pál apostol felhívja a figyelmet, hogy az egészséges beszédeknek példáját megtartsd. Ez nem a példálózás, hogy valami mese, vagy csak ilyen valami, akármi, hanem itt a Bibliára, az Isten igére, arra a beszédeknek, az egészséges beszédeknek az összefoglalására, arra a struktúrára, amit Isten kigondolt az üdvösségre, meg a hívőségre, meg a szolgálatra, és ez a Bibliában van benne. És azt mondja a Timóteusnak, hogy ezeket a beszédeket, ezeket megtartsd. Ezeket meg kell tartani. Miket én tőlem hallottál, de ez a beszéd, ez drága kincs. Rád bízott drága kincset őrizd meg. És megint itt van ez, hogy a bennünk lakozó Szent Lélek által. És mondhatjuk, hát de én tudom a Bibliát. És nagyon sok ember tudja a Bibliát. De nincs ereje megtenni. Nincs ereje. Tudja, hogy szeretni kell, tudja, meg kell bocsátani, de azt mondja, hogy soha. Nem tudom. Nincs erő. És a Szentlélek segít, erőt ad nekünk, hogy amit tudunk a Bibliából, az elménkkel tudjuk, hogy azt a gyakorlatba tudjuk ültetni. És erre hívja fel Pál a mi figyelmünket is, hogy ne maradjunk az elméletnél, hanem jussunk el a gyakorlatig. És ehhez a Szentlélek ad erőt. Késztet. Olvasok valamit a Bibliából, és aztán napközben érzéseket, késztetéseket, gondolatokat ad, engedjem, hogy ezek a dolgok formáljanak. Működik-e az életemben ez az erő lelke? Működhet? Megalázkodok? Kérem, igényelem az erő lelkének a működését az életemben? Ennélkül nincs hívő élet, ennélkül nincs szolgálat, ennélkül nem működik az egész. Gyertek, imádkozzunk azért, hogy az Úr árassza ki az ő lelkét. Töltsön be, és ez az erő lelke a mi életünkben, szolgálatunkban és gyülekezetünkben, családjainkban legyen látható, legyen tapasztalható. Amen. Thank you. magunkon látjuk, hogy gyengék vagyunk és kicsik vagyunk. Te nagy munkát bíztál ránk, és erőnk feletti az út és a harc. De köszönjük, hogy adod a te lelked erejét, és adsz erőt ellenállni a kísértésnek, szolgálni, szeretni, türelmesnek lenni, bele simulni a te tervedbe, elfogadni akaratodat. Segíts meg erre, Uram! Talán, hogyha úgy gondoljuk, hogy ezek kicsi dolgok, Uram, könyörülj rajtunk, és engedjük ezeket, hadd legyenek teljesek az életünkben. És kérünk, Istenünk, hogy segíts meg, hogy az életünk által, a bizonságtevésünk által még mások is megismerjenek téged. Adj ilyen nyitottságot az embertársainknak, a városunkban, Uram, mélységet és szomjúságot, te utánad a bűnbánatnak a lelkét, a megtérésnek a lelkét. Kérünk, Urunk, hogy hadd tapasztaljuk ezt meg, és hadd kezdődjön ez bennem, a gyülekezetünkben, ezen az ünnepen, ezekben a napokban. Adj erre kegyelmet, fogadd el hálánkat, mindazért a jóért, amit tőled kapunk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen.